Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai napra készben egy olyan helyről beszélgetünk, amely bár távol van tőlünk, a geopolitikai jelentősége mégis hatással van a mindennapjainkra. Grönland. A világ negyedik legnagyobb közigazgatási területe, amely sokkal többet rejt, mint amit a legtöbben gondolnánk. Egy jéggel borított sziget, amelynek titkai, erőforrásai és stratégiai szerepe egyre inkább a világ figyelmének a középpontjába kerülnek. Donald Trump amerikai elnök második mandátumában pedig az eddigi nyilatkozatok szerint előkelő szerephez jut, a most még csak hó és jég birodalma. A mai beszélgetésünkben Grönland múltját és jelenét járjuk körül. Mi volt a szerepe a hidegháború idején, hogyan kapcsolódik a NATO-hoz, és mi rejlik a fagyott föld alatt, ami egyre inkább fontos szerepet kap a globális gazdaságban? Mi áll Donald Trump terve mögött, és hogyan viszonyulnak ehhez a grönlandiak, illetve Dánia? Pap Janet Gréta, klímapolitikai elemző, az északi sarkvidék geopolitikájával foglalkozó szakértő segít közelebb hozni Erdélyhez ezt a távoli szigetet, illetve megérteni, hogy miért olyan fontos a világpolitikai térképen. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Köszöntöm. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Grönland, egy távoli sziget, a világ negyedik legnagyobb közigazgatási területe áll a mai beszélgetésünk középpontjában. Egyrészt van egy földrajzi távolság, másrészt nyilván a földrajzi távolságból adódóan tényleg távol vagyunk Grönlandtól, azon kívül, hogy ott hó van, alig tudunk valamit. Hozzuk közelebb egy picit ezt a szigetet Erdélyhez. Mit kell tudni róla, mielőtt belevágunk a geopolitikai jelentőségébe?
Igen, ez egy nagyon időszerű kérdés, ugyanis ugye egyre többen tudják, hogy hol is helyezkedik el Grönland, és az, hogy az északi sarkvidék kapujában állunk. Azonban a jelenkori jelentőségének alapját mindenképpen Grönland geográfiájával érdemes kezdeni. Ez ugyanis sok dolgot előrevetít. Ugye Grönland, ami nem mellesleg a világ legnagyobb szárazföldi területe, ami nem kontinens, földrajzi helyzetét tekintve Észak-Amerikához tartozik, emellett pedig politikailag Európához, hiszen ugye a dán koronának az autonóm területéről beszélünk, miközben egyébként a helyi lakosok egyiket sem szeretnék igazán, tehát sem az Amerikai Egyesült Államokhoz, sem pedig a dán koronához nem szeretnének tartozni. Ez azért van egyébként, mert Grönland a grönlandiak szemében csak is a helyi őslakosoké, sem Európába, sem Amerikába nem szeretnének betagozódni. Ezt egyébként Mutelgede grönlandi miniszterelnök többször is hangsúlyozta, illetve Grönlandnak a 2024-ben kiadott kül- és biztonságpolitikai stratégiája szintén előrevetíti, aminek ugyebár az a címe, hogy semmiről nem lehet beszélni, ami Grönland, a grönlandiak nélkül. Gyakorlatilag ez a külpolitikai stratégia, ez kívül esik Grönland kompetenciáin, és itt érdemes rátérni arra a nagyfokú autonómiával rendelkező szigeten tapasztalható politikai és társadalmi törekvésekre, ami egy picit közelebb hozhatja Grönlandot a mai ember számára. És itt mindjárt le is szögezném, hogy Grönland még nem egy független és szuverén állam, hanem a dán korona autonóm területe, amivel együtt Dániával és a Feröer-szigetekkel együtt vannak jelen. Bár Dánia a feje ennek a rendszernek, hiszen Dánia a három terület közül a leggazdagabb, hogyha lehet így fogalmazni, 1979-től tetten érhető Grönland politikai fejlődése, és ugye rendszerint ez a királyságon belüli politikai fejlődés, tehát eddig még nem nagyon láttunk igazán függetlenségi törekvéseket, természetesen az autonómia folyamatosan erősödik. De azt viszont ugye előre lehet vetíteni, hogy Grönland a következő 10-20 évben bizonyára függetlenedni szeretne a dán királyságtól. Ugye Erdélyel földrajzilag is, kulturálisan is távol állnak egymástól, azonban van néhány olyan pont, ahol érdemes párhuzamokat vonni. Az elsődleges párhuzam az az, hogy Grönland 56 ezer lakosának több mint 85% a grönlandi inuit lakos, őslakos, és a sziget egy több száz éves gyarmati múltat vetkőzik le jelenleg magáról, legalábbis papíron, hiszen ugye 1979-es önkormányzati törvénnyel a sziget lakossága úgy döntött, hogy a saját belügyeit ők szeretnék irányítani. Ezzel együtt saját parlamentet és kormányt kaptak, és számos olyan belpolitikai kérdésben önálló hatáskörrel rendelkeznek, amivel azelőtt, tehát az 1979-es önkormányzási törvény előtt nem rendelkeztek. A rendszer bevezetése egyébként a grönlandi identitás és az önállóság megerősítését célozta, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a grönlandiak aktívabban vehessenek részt a saját jövőjük alakításában. Tehát ezt jelent ugye a helyi önkormányzás önmagában. Ugye ez 2009-ben még nagyobb fordulatot vett, egy kicsit magasabb hőmérsékletre emelkedett ez a belpolitikai játék Dánia és Grönland között, ugyanis 2009-ben egy újabb mérföldkőként Grönlandon megszületett az önkormányzati törvény, ami még szélesebb körű hatáskörökkel ruházta fel Grönlandot, beleértve egyébként, és ez nagyon, később nagyon fontos lesz a beszélgetésünk során, beleértve ugye a nyersanyagok kitermelésének és hasznosításának jogával is. Ez azonban ez egy nagyon szürke zónás terület, ugyanis Grönland gyakorlatilag ezekkel az ásványkincsekkel addig, és ezeknek a kitermelésével addig élhet, amíg bármilyen fajta külpolitikai vonatkozás nem jön be, ami ugyebár, hogyha exportáljuk ezeket a nyersanyagokat, valami nehéz, hogy ez a szempont ne kerüljön előtérbe, ugyanis olyankor már Dánia segítségével kell döntést hozni, és Dánia nélkül nem hozhat külpolitikai döntéseket. Legalábbis ugye a 2009-es törvény az ezt mondja ki. Tehát ez egy ilyen nagyon szürke zónás terület. Azt viszont láthatjuk, hogy Grönland és Erdély esetében is, hogy ezek a globális érdekek hálója behálózza ezeket a területeket, és ugye a helyi szinten zajló döntéshozatal nagyon nehezen tudja megőrizni a sajátos karakterét. Ugye mindkét területet a nagyhatalmi rivalizálás áldozata, és mind Grönland, mind pedig Erdély hosszú időn át ugye geopolitikai csatatér is volt a történelem során. Ugye Grönland esetében a hidegháború alatt került egy nagyobb reflektorfény a területre, egy Erdély esetében pedig ugye a közép-európai nagyhatalmi játszmák keresztüzében találtuk ugye a területet. Mindkét régió esetében egyre nagyobb a hatalomhoz való hozzáférés, ugye az önkormányzatnak a kérdése, de a részleges autonómia az mind a két történelemben tetten érhető. Tehát a részleges autonómia törekvések az mind a két terület történelmében kulcsfontosságú szerepet játszik. Ahogyan egyébként a kisebbségi közösségek és az identitás megőrzése is, ami szerintem egy nagyon fontos perspektíva, ami közelebb is hozhatja Grönlandot az erdélyi hallgatókhoz, hisz ugye a magyar kisebbség hasonló kihívásokkal szembesül Romániában, különös tekintettel ugye az anyanyelv használatára, vagy akár a kulturális örökség ápolására. És nincs ez másképp egyébként Grönlandon sem, az inuit közösség kapcsán azt lehet elmondani, hogy az identitásuk, a nyelvük, és egyébként a föld, amin élnek, a kulcsfontosságú a túlélésük és fennmaradásuk szempontjából, és különösen itt ugye a gyarmati múltnak az örökségei, amik teherként nehezednek az inuit közösségre, ennek a kontextusában kell ezt érteni, hiszen ez egy több száz éves gyarmati múlt. Egyébként, ha papíron le is sikerült ezt vetkőzni, azt látjuk, hogy a jelenkorban a mentális betegségek, illetve a depresszió, az öngyilkosságok számának a növekedése, ez mind-mind azt mutatja, hogy egyébként ezt a gyarmati múltat nem sikerült levetkőzni az őslakosoknak. És ugye nyilvánvalóan az őslakos kultúrának a védelme és a fejlesztése az a helyi politika egyik központi eleme is, ahogy ugye Erdély esetében is elmondhatjuk ezt, és nagyon fontos, hogy a 2025-ös grönlandi választások fő témája is egyébként az önrendelkezési kérdés, az autonómia és az, hogy egyáltalán független lehet-e Grönland a következő 10-20 évben. Mindkét terület számára releváns a kisebbségi jogoknak a védelme, és szerintem ez az a kulcs, momentum, ami közelebb hozhatja Erdélyhez Grönlandot.
Grönland kapcsán most arról beszélgetünk, hogy Donald Trump a január 20-án hivatalába beiktatott amerikai elnök már a tavaly, de még korábban is jelezte igényét a grönlandi területre. Meddig kell visszamennünk az időben ahhoz, hogy megértsük Grönlandnak a szerepét? Tehát már a kétpólusú világban is figyeltek Grönlandra.
Sőt, igazából Grönland már a hidegháború előtti időszakban is stratégiai jelentőséggel bíró terület volt. Tehát így az Egyesült Államoknak mindig is egy ilyen háttér területeként szolgált az északi sark önmagában, és nyilvánvalóan Grönland is. ugye a stratégiai szerepét az azért kapja önmagában a sziget, mivel gyakorlatilag az északi sarkvidéknek a kapujában áll, az Atlanti-óceán és a Jeges-tenger gyakorlatilag találkozásánál, és hogyha megfigyeljük az északi sarkot önmagában, akkor gyakorlatilag a Jeges-tenger, illetve ez a terület összeköti az összes másik kontinens egymással, tehát nincs olyan ország, nincs olyan terület, ami ne lenne északi sarkvidék közeli állam. És itt ugye azért reflektálok erre, mert Kína önmagát északi sarkvidék közeli államnak hívja, de igazából minden állam hívhatja magát annak, hiszen nem csak maga a területnek a stratégiai szerepe nagyon fontos, hanem ugye a klímaváltozás miatt gyakorlatilag ez a terület minden más kontinensen zajló éghajlatváltozás befolyásol. És hogyha a kétpólusú világrendről kellene beszélni, akkor mindenképpen nagyon fontos ugye a katonai aspektusát is kiemelni a Grönlandnak, illetve az északi sarkvidéknek, ugyanis az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti elrettentés egyik kulcs területe volt a Grönland. Ugye itt nem csak azért beszélünk erről, mert manapság fontos, látjuk azt, hogy a történelem során számtalan alkalommal fontos volt a terület, gondoljunk csak ugye a túlelégi bázisnak a kialakítására, ami egy 1951-ben létrejött dán-amerikai védelmi egyezménynek a részeként lett felépítve Grönlandon, és ez az északi sarkvidéken átrepülő szovjet interkontinentális balisztikus rakéták korai észlelésében játszott szerepet. Tehát Grönland gyakorlatilag ugye az amerikai elrettentési stratégia egyik központi eleme volt. És itt ugye a Grönland kapcsán kialakult jelenkori geopolitikai helyzet, az gyakorlatilag ugyanezt idézi bennünk elő. Nem hiába szokták ugye a második hidegháborús időszakként vizionálni a jelenkort, hiszen mint ugye a kétpólusú világrendben, amikor az amerikaiak figyelemmel kísérték a szovjet mozgásokat, az északi sark kör felett gyakorlatilag, most is ugyanerre törekszik Trump, amikor azt mondja, hogy amerikai nemzetbiztonsági stratégia miatt, az amerikai érdekek miatt fontos az, hogy a térségben próbáljuk meg monitorozni a kínai és az orosz tevékenységeknek a jelentőségét, hiszen vannak, észrevettük, hogy az oroszok és a kínaiak is érdeklődnek a terület iránt.
Donald Trump hivatalába beiktatott amerikai elnök egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy a nemzetbiztonság és a világ szabadsága érdekében az Amerikai Egyesült Államok úgy érzi, hogy a Grönland feletti tulajdonjog és ellenőrzés abszolút szükségszerűség. Említette ön a Tulei légibázist, és akkor beszéljünk erről, hogy mit tud Grönland, amit más földrész vagy más sziget nem tud.
Ez egy nagyon-nagyon fontos és kritikus aspektus a geopolitikai helyzet megértésének. Ugye a Tule radaroknak adott otthont, és a rakétavédelem szempontjából volt kritikus. Ugyanakkor azt is meg kell, vagy arra is fontos rávilágítani, hogy nem csupán ilyen szempontból fontos Grönland és az északi sarkvidék, hanem a kibertámadások szempontjából is. És a kiberbiztonság az a 21. század egyik fő témaköre, és erről bajmi keveset beszélünk napjainkban. Ebből a szempontból nézve, Grönland geopolitikai helyzete nem csak amiatt kiemelkedően fontos, mert a területe az, ami az amerikaiaknak kulcsfontosságú, hanem maga a régióban betöltött szerepe is. Grönland ugyanis nem csak az annói Szovjetunió, most Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok közötti közvetlen kapcsolatot és az elrettentésben fontos szerepet játszó terület, hanem egyébként a NATO északi szárnyának a biztonsági alappillére is. És itt nagyon fontos megemlíteni azt, hogy az Arktisz az gyakorlatilag a Barents-tenger, a balti térség közötti összekötetés legfontosabb részét adja, ez az északi szájnak a védelme. És ilyen perspektívából nézve egyébként valóban nemzetbiztonsági kérdés az, hogy mi történik ezen a területen. Ugye észrevettük azt, hogy például a NATO tagság, Finnország és Svédország NATO tagsága is egy hatalmas hírt keltett az utóbbi években a médiában. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Finnország és Svédország NATO tagsága nem volt hiába. Hiszen ugye a Balti-tenger, a Barents-tenger, illetve az északi sarkvidék önmagában egy kulcsfontosságú terület az orosz katonai fegyverkezés, illetve a katonai térnyerésnek a monitorozása szempontjából. Emellett nagyon fontos a GIUK átjárónak a megemlítése is, ami stratégiai szempontból szintén kulcsfontosságú. Itt ismét az észak-amerikai és európai hatalmak közötti kommunikáció, illetve különböző biztonsági szempontokból fontos. Ez az átjáró, ez egyébként Izland, Grönland és az Egyesült Királyság közötti területet jelenti. Egyébként angolul szakadéknak fordítjuk, ugye magyar nyelvben ezt átjárónak hívjuk, és ez egy védelmi vonal gyakorlatilag. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az Amerikai Egyesült Államok kiterjesztett szeme, és egyébként az orosz-ukrán háború szempontjából nagyon fontos ugye a fokozódó feszültségek miatt, hogy ez a szakadék, ez az átjáró, ez biztonságos legyen. És az, hogy Grönlandnak milyen szerepe van a kiberbiztonságban, jól mutatja, hogy például ezen az átjárón való különböző kommunikáció, tenger alatti kábeleknek a fenntartása miatt is nagyon fontos a terület.
Pap Zsanett Gréta, klímapolitikai elemző, az északi sarkvidék geopolitikájával foglalkozó szakértő a mai napra kész vendége. Grönland kapcsán beszélgetünk, Grönland kapcsán, amelyre szemet vetett Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke, aki azt mondta, és elhangzott ez a beszélgetésünk során is, hogy Grönland lehet Amerikának a szeme, és hát Annie Jacobsen Atomháború című könyvéből tudjuk azt, hogy évtizedek óta ezekre a hát ilyen kisebb piramis méretű földi radarrendszerekre bízzuk, hogy az eget pásztázva érzékeljék a felénk tartó ballisztikus rakétákat, és ilyen van Grönlandon, ez a Tulei légitámaszpont, ez ha jól tudom, akkor régebb volt Tulei légitámaszpont a neve, és most Pitufiki űrhaderő támaszpontnak nevezik, és hát egyáltalán nem lényegtelen az, hogy miért változtatott, vagy miért változtatták meg a nevét ennek a légitámaszpontnak.
Abszolút nem. Nagyon jól fogalmazott, ugye 2023-ban történt az átnevezés. Amit érdemes tudni az az, hogy maga Pitufik elnevezés egy grönlandi nyelven, tehát őslakos nyelven a területnek a lakosságát jelöli. Ez jól mutatja azt a fajta amerikai érdekérvényesítést, amit puha mechanizmusnak hívunk, tehát az Amerikai Egyesült Államok úgy próbálja meg az érdekeit érvényesíteni Grönlandon, hogy a társadalmat bevonja ezekbe, és azt érezteti, hogy a társadalomnak is szüksége van ezekre az amerikai érdekekre, és gyakorlatilag ugye egy globális védelmi rendszernek egy nagyon fontos részét képezi a Pitufik űrtámaszpont gyakorlatilag. Ugye egyfelől ellátja a régi Thule légibázisnak az elrettentő szerepét, ha fogalmazhatok így, tehát gyakorlatilag ugyanazokat az eddigi funkciókat ellátja, emellett pedig egy nagyon fontos 21. századot meghatározó irányt is vesz, ez pedig ugye az űrtudomány és az űrbiztonság, hogyha fogalmazhatok így, ennek a kérdéseit is magában takarja. Tehát mindenféleképpen ugye az áthaladó rakéta korai észlelése mellett bejött ez a fajta új stratégiai terület, amit egyébként összeszoktak a szakértők kötni az északi sarkvidéki hajózási útvonalaknak a védelmével, ugyanis a hajózási útvonalaknak a védelme sem történhet feltétlen csak terepen, tehát ugye főként ugye a körülmények miatt, ugye ezt is nagyon sok esetben a légibázisról szokták figyelni.
Grönlandon NATO bázis van, radarok vannak, úgy is fogalmazhatunk, hogy ott van most is Amerika Grönlandon, mégis miért kell Donald Trump amerikai elnöknek Grönland olyan szinten is, hogy ezt megvásárolja, ez Amerikához tartozzon?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és itt érdemes, vagyis hát muszáj lesz egy picit a NATO-ról beszélni. Ugye azt említettem, hogy létrejött egy dán-amerikai védelmi szerződés is, aminek a keretében egyébként az Amerikai Egyesült Államok katonai támaszpontot is létrehozott Grönlandon. Ugyanakkor azt is érdemes látni, hogy a hidegháború lecsengése után gyakorlatilag az amerikaiak kivonultak fizikailag, tehát aktívan kivonultak a térségből, és egyfajta passzív amerikai jelenlét valósult meg a régióban. Ennek az őrszeme Dánia volt gyakorlatilag, illetve Norvégia valamilyen szempontból. Dánia leginkább Grönland miatt, Norvégia pedig ugye a Balti-tenger, illetve a Barents-tengernek a a védelmét szolgálta, tehát hogy ezek a NATO tagállamok, egyébként alapító NATO tagállamok, fontos NATO tagállamok foglalkoztak leginkább az északi sarkvidékkel. Ugye az Amerikai Egyesült Államok pedig egy teljesen más külpolitikát folytatott, és abban az északi sarkvidéknek valami kevés szerepe volt. Ez a fajta külpolitika viszont azt eredményezte, hogy a térségben az aktív amerikai szerep az minimálisra csökkent, ellenben az orosz és kínai külpolitikai narratívák, illetve akár katonai építkezés és gazdasági térnyerés is előtérbe kerülhetett. Tehát gyakorlatilag a hidegháború lezárását követően, és főként egyébként a 2000-es évek elejétől és 2010-től pedig már szemmel látható módon is láttuk azt a fajta erőviszonyát rendeződést, amit a jelenlegi már beiktatott amerikai elnök próbál meg egy picit visszájára fordítani.
Beszéljünk arról egy picit, hogy kivetett még szemet az Arktiszra. Szót ejtettünk arról, hogy a kétpólusú világban is megvolt már Grönlandnak a szerepe, vagy még előtte is megvolt már Grönlandnak a szerepe. Számomra nagyon beszédes, hogy az oroszok 2007-ben a tengerfenékre szúrtak le egy zászlót, jelezve igényüket erre a területre.
Igen. Oroszország talán Grönland szempontjából nem is annyira fontos, mint Kína. Úgyhogy akkor kezdeném először Kínával, ugyanis az nagyon fontos megérteni, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban milyen fontos szerepet játszik Grönland. Ugye Kína többször is próbált már részesedést szerezni a grönlandi ritka földfém kitermelő projektekben, ugyanis a régió önmagában is nagyon gazdag ásványkincsekben, főleg egyébként szénhidrogénekben, tehát földgázban, kőolajban. Ugyanakkor a sziget önmagában nem csak szénhidrogénekben nagyon gazdag, hanem egyébként világszínvonalú ritka földfém készletei vannak. Ezek a ritka földfémek, hogy csak úgy értsük, hogy mi a kontextus, ezek nem csak azért fontosak, mert ahogy a nevük is implikálja, nagyon ritkán találhatók meg a földön és a bolygóban, a bolygón, hanem azért is nagyon fontosak, mert ugye az energia átmenet és a tiszta energiára való átállásban kifejezetten fontosak a modern technológiai eszközökben. Tehát a különféle akkumulátorok, illetve a különböző zöld technológiában fontos anyagok, mint például a szélturbinák, vagy akár a napkollektorok, mind akkumulátorral működnek, az akkumulátoroknak pedig alapvető anyaga ez a nyersanyag. És ez az ásványi anyag, a ritka földfém, ez nagyjából, amit így Grönlandon tudunk, hogy létezik, de még nem kitermelt, egyébként az Amerikai Egyesült Államok készletével vetekszik. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy hatalmas készlet van elrejtve a jég alatt, ami nagyon fontos lesz a világnak a zöld átállásban. Hogy Kína miért is érdekelt ennek a ritka földfém készletnek a megszerzésében, azt úgy tudjuk megérteni, hogy egy picit rátekintünk a globális piacra, és azt látjuk, hogy a ritka földfémek globális kitermelésének mindegy 70%-át, és a feldolgozásnak nagyjából 85%-át végzi Kína. Tehát gyakorlatilag elmondható, hogy Kína a ritka földfém globális piacának dominanciájával rendelkezik. Ez a dominancia, ez különösen azért aggasztó, mert hogyha az amerikai-kínai kereskedelmi háború kontextusában vizsgáljuk a területet, akkor látjuk azt, hogy gyakorlatilag Kína nem csak ezt a fajta piacot veszélyezteti azzal, hogyha Grönlandon teret nyer, de gyakorlatilag az USA-val való, tehát az Amerikai Egyesült Államokkal való hatalmi versengésben is jobb pozíciót tud magának szerezni. És ebből a kontextusból talán már megértjük azt, hogy miért is fontos ennyire Trumpnak Grönland, illetve az amerikai jelenlétnek a fokozása, hiszen látjuk azt, hogy Trump észrevette azt az aggasztó jelenséget, hogy Kína szeretne a világ más területein is dominanciát szerezni, ugye a ritka földfémek kitermelésében. Ez tehát csak egy kulcsfontosságú aspektus. Dániel Mitzolehez az egy kulcsfontosságú kérdés Washington számára. És amikor az amerikaiak aktívan kivonultak a térségből, akkor azt azért tehették meg, mert bíztak abban, hogy Dánia ugye ezeket a különböző kínai térnyeréseket, ezeket jól fogja detektálni, és gyakorlatilag nem engedi, hogy Kína teret nyerjen régióban. Viszont azt veszük észre, hogy a 2010-es évektől kezdve Kína több olyan projektben is részt vett, ami akár kettős felhasználású infrastruktúrális beruházásokat, infrastruktúrális beruházásokat érintenek, akár ritkaföldfémekkel kapcsolatos bányászati kitermelést érintenek, és 2014-től kezdve pedig folyamatos párbeszéd zajlott az Amerikai Egyesült Államok és Dánia között, hogy Dániának hogyan kellene ezekre reagálnia. És azt lehetett látni, hogy az Amerikai Egyesült Államok abszolút nem volt azzal megelégedve, hogy Dánia ezeket a kínai beruházásokat hogyan kezeli. Volt, aminek például teret adott, és volt olyan, amit már csak amerikai nyomásra próbáltak ellehetetleníteni. Tehát azt nem vették észre, hogy 2018-ban a kínaiak azért szeretnének beruházni Grönland repülőterének a felújításában, hogy ezzel gyakorlatilag Grönlandot bekössék a nemzetközi kereskedelembe. Tehát, hogy ilyen térnyerésekre Dánia nem tudott adekvát választ adni, és gyakorlatilag Kína szépen becsorgott a grönlandi politikába. Úgyhogy azt látjuk, hogy az Egyesült Államok kezdetben próbálkozott a szövetségeseket használni arra, hogy a régiót egy biztonságos, és még úgymond a béke szigeteként értelmezzük a jövőben, azonban ezek sajnos nem valósultak meg. Oroszország részéről egy picit más. Ugye Kína egy új északi sarkvidéki állam, tehát nincsenek történelmi érdekei, nincs úgymond történelme az északi sarkvidéken. Ezzel ellentétben az oroszok gyakorlatilag az északi sarkvidéket történelmi és stratégiai területként kezelik. Egyébként a hidegháború után itt egy nagyon éles váltás volt az Amerikai Egyesült Államokkal szemben, akik ugye úgymond hátraléptek, és a háttérből figyelték, hogy mi történik a régióban. Oroszország nem a háttérbe lépett, hanem előre lépett kettőt. Tehát gyakorlatilag a Oroszország, és itt meg lehet említeni a 2007-es zászló kitűzési tengerfenéken, ami egyébként egy szimbolikus gesztus volt, de gyakorlatilag kimondták ezzel, hogy nekik igenis vannak területi igényeik. Azaz a területi igény, amit ők ugye akkor kifejeztek, gyakorlatilag most érkezik az Amerikai Egyesült Államok részéről 2025-ben, de azért 2007 meg 2025 között ugye azért van egy jó pár év. És ugye emellett pedig, ami nagyon fontos Oroszország kapcsán, hogy jelentős katonai fejlesztéseket hajtanak végre a régióban, és többek között ugye az északi hajózási útvonal, az északi tengeri útvonalnak a fejlesztését tudnám itt megemlíteni, többek között, mert ugye van ezen kívül más, de ez a legnevesebb. Gyakorlatilag 2007-től kezdve az északi sarki tengeri útvonalnak a fejlesztése az kizárólag orosz projekt volt, és egyébként az orosz-ukrán háború után pedig azt a fajta tendenciát és dinamikát látjuk most, hogy egyébként reflektálva a nyugati szankciókra, Kína egyre dinamikusabban és erőteljesebben megjelenik, mint potenciális partner ennek a hajózási útvonalnak a fejlesztésében. Tehát azt a dinamikát akarom ezzel kihangsúlyozni, hogy van egyfajta amerikai jelenlét most már a régióban, ugyanakkor ez egy picit lemaradásban van azzal a fajta dinamikával, amit Oroszország és Kína egyébként már a 2000-es évektől kezdve aktívan próbált kiépíteni. Emellett egyébként nagyon fontos, és itt picit puha területekre elvezek ezzel, hogy az Európai Unió is érdekelt a grönlandi nyersanyagok, illetve a régiónak a stratégiai szerepének kihasználásában. Ugyanakkor az Európai Unió egy picit háttérben van a három érdekelt nagyhatalommal szemben. Ugye itt leginkább a befolyását az Artisan úgy próbálja elérni az EU, hogy 2024-ben létrehozott ott egy fővárosi irodát, ami nagyjából egy ilyen konzulátusként működik. Azonban azt érdemes megfogalmazni már és leszögezni előre, hogy ez azért egy nagyon késői reakció volt, és főleg azért, mert tudjuk, hogy ennek az irodának egyébként a kialakítása már a 2019 után, tehát az első Trump kijelentés után megfogalmazódott a bizottság, tehát az Európai Unió bizottságának a fejében, de nem igazán történt előrelépés. És az, hogy 2024 márciusában megnyitott ez az iroda, ez picit a helyiek szemében úgy zajlott, csak hogy így mondjak valami személyeset is, hogy hogy már megvolt az irodának a helye, de hogy még nem ölt bent senki, és mindig mutogattak, hogy na hát ez az EU. Tehát, hogy az EU úgymond szerkezetileg itt van, de gyakorlatilag, hogyha bármi történne, akkor nincs itt az EU. Tehát, hogy papíron itt van, fizikailag nincs, és valójában az Európai Uniónak nincs nagyon beleszólása a régiót érintő kérdésekbe. Azért sincsen egyébként, mert ha bár Dánia része az Európai Uniónak, Grönland kilépett ebből, és 1985-től kezdődően már, ugye ezt is egy népszavazással érték el, már nem része az akkor még európai közösségeknek, ugye annak a jogutódja az Európai Unió, tehát ennek már nem része aktívan Grönland, és egyébként valószínűleg ez a jövőben nem is fog megváltozni, főként ugye a halászat miatt, a halászati kóták miatt.
Beszéljünk arról egy picit, hogy mekkora esélye van Donald Trump tervének. Nyilván Donald Trump kijelentéseit szkepszissel kell kezelni, de hogyan viszonyulnak az ő ötletéhez a grönlandiak?
2019-ben, amikor ugye először felvetette Trump Grönland megvásárlásának az ötletét, akkor gyakorlatilag Grönlandot nem is szólította meg. Tehát Dánia felé irányult a kérdés, hogy Dánia eladja-e Grönlandot az Amerikai Egyesült Államoknak, és akkor ez egy nagyon heves reakciót váltott ki a grönlandi lakosokból, és egyébként a miniszterelnökből is, hiszen úgy beszéltek Grönlandról, mint egy darab húsról, ami miatt a grönlandi lakosoknak természetesen megdobbant a szíve, de hát, hogy ez az ő területük, és ugye a grönlandi közvélemény abszolút elítélte az Amerikai Egyesült Államoknak az akkori lépését. Ugye azóta látunk egyfajta amerikai átpozicionálást is. Trump első bejelentését követően megnyitották újra az 1950-es években bezárt amerikai konzulátus, átnevezték ugye a túlelégi bázis őslakos névre. Tehát látunk egyfajta mozgolódást annak irányába, hogy figyelembe veszik végre az őslakosoknak az érdekeit is. Így a 2025-ös Trumpi kijelentés az már egy picit más irány. Tehát, hogyha megfigyeljük a kettő közötti különbséget, akkor azt látjuk, hogy sokkal inkább Grönland irányába ment a kérdés. Sokkal inkább Grönlandot címezte meg Trump, és még mindig a gyarmati múltat hozzá előtérbe, azonban már észrevette Trump, hogy azért itt emberek élnek, és így embereknek a sorsáról is döntenek ezzel. Tehát azt látjuk, hogy a 2019-es első megvásárlási szendékhoz képest azért vannak különbségek, és az egyik az az, hogy Grönlandot az Amerikai Egyesült Államok észrevette azt, hogy ezen a területen nem csak jég van, hanem egyébként egy őslakos közösség élete mindennapjai is itt zajlanak. Ugyanakkor még mindig nem mozdult el abba az irányba, hogy egy partneri viszonyt alakítson ki a szigettel. Ugye kétfajta értelmezése volt ennek a 2025-ös ajánlatnak. A, hogy megvásárolja Grönlandot, B, hogy elfoglalja Grönlandot. Ugye, hogyha nemzetközi jogi szempontból nézzük, azért a megvásárlásra eddig volt már precedens, ugye a terület elfoglalásra gyakorlatilag csak az orosz-ukrán háborúban, mint jelenkori precedens, úgyhogy ez egy nagyon negatív szenárió lenne, hogyha az Amerikai Egyesült Államok gyakorlatilag bevonulna Grönland területére és elfoglalná a területet, nem csak azért, mert hogy gyakorlatilag a 21. században még egy ilyen precedens teremtene, hanem az lenne a kérdés ezek után, hogy milyen más területeken is teremthetett precedens, akár egy Kína-Tajvan kontextusában például. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy ugye a nemzetközi közösség erre a B-opcióra, hogy esetleg Trump elfoglalja a területet, hevesen reagált. Köztük egyébként Dánia is. Dánia természetesen kifejezte azt, hogy a grönlandiaké a sziget, és ők dönthetnek a jövőjükről. Dánia miniszterelnöke azt is kifejezte, hogy Grönland gyakorlatilag önrendelkezési jogot gyakorol a saját területe felett. A dán miniszterelnökkel egyébként szoros egyetértésben Egede is kifejezte, hogy Grönland nem eladó, és Grönland sem az Amerikai Egyesült Államoké nem lesz, és egyébként a jövőben valószínűleg Dániáé sem. Tehát ő Egede részéről látjuk azt a fajta víziót, hogy Grönland függetlenedjen, akár már egy 2025-ös grönlandi választások mellett kiírt népszavazás által is. Tehát alapvetően a közvélemény nagyon megosztott az amerikai jelenléttel kapcsolatban is már, de egy amerikai betagozódás nagyon-nagyon kellemetlenül érinteni az őslakosokat, és ebben nem érdekeltek. Ellenben, amiben viszont érdekeltek, és ezt a grönlandi miniszterelnök egyébként sajtótájékoztatóján ki is mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal szeretnének beszélni a katonai aspektusáról ennek az együttműködésnek, tehát készek arra, és hajlandók az Amerikai Egyesült Államokkal egy katonai téren erősebb, szorosabb kapcsolatot kialakítani. Ez ugye reflektál arra, amit korábban mondtam, hogy az Amerikai Egyesült Államok alapvetően megbízott Dániának a védelmi szolgáltatásában, ami Grönlandot érinti, viszont ebben alapvetően csalódott Washington, tehát egy sokkal közvetlenebb kapcsolat kialakítását látom egyébként a jövőben potenciálisnak a Grönland és az Amerikai Egyesült Államok között. Én úgy gondolom, hogy a következő években egy szorosabb, valószínűleg katonai együttműködésen alapuló kapcsolat fog kialakulni ebből a hatalmas közvéleményt sújtó kijelentésből, és mivel tudjuk azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok jelenleg beiktatott elnöke egy alapvetően üzletember, ezért én nem gondolom, hogy ezen túl menne a kijelentésen, túl menne bármilyen más szankcióval. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkupozíciót ad Trumpnak a későbbi tárgyalásokhoz Grönlanddal, amiben valószínűleg egyébként Dánia már nem fog aktívan részt venni. Egyébként ennek az aspektusát azért is tartom fontosnak, mert itt viszont van egy csavar. Én úgy gondolom, hogy Grönland független állam, független szuverén államként egyébként potenciálisan sokkal sebezhetőbb lenne az Amerikai Egyesült Államokkal való partneri viszonyban, mint hogyha a Dán Királyság részeként venne ezekben részt. Tehát itt megfigyelhető egy amerikai nyomás mind Dánia, mind Grönland felé és Grönland irányába főként és erőteljesebben, hiszen egy független Grönland sokkal sérülékenyebb. Alapvetően az is nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy Grönland független államként betagozódna a NATO-ba, hiszen ugye tudjuk, hogy az Európai Unió jogelődjéből kilépett népszavazás útján, tehát ez is nagyon sok kérdést felvet, hogy a NATO jövője szempontjából milyen forgatókönyvek fognak előkerülni a jövőben.
Zárásként beszéljünk a Politico honlapján megjelent január 17-i cikkről, amely arról szól, hogy a NASA ilyen nukleáris rakétákhoz kapcsolódó elhagyott kísérleti telepet azonosított Grönlandon, ilyen 30-40 méterrel a jégpáncél alatt. Ez egy amerikai nukleáris katonai telephely, még az 1950-es évek végén létesítette ezt Amerika az akkoriban érvényes doktrináknak a részeként, ismétlem ilyen előretolt nukleáris katonai telephelyként. És itt akkor a klímapolitikai elemzőt kérdezem, a klímapolitikai elemző Pap Jeanette Grétát, hogy számolnunk kell azzal, hogy olvad a jég a globális felmelegedés következtében, és előkerülnek ilyen nagyon, nagyon veszélyes dolgok Grönland jege alól.
Igen, itt alapvetően azzal érdemes kezdeni, hogy ugye, amit már ugye a beszélgetésünk elején is belebegtettem, ugye az északi sarkvidék a bolygó klímájának egy nagyon fontos térsége, gyakorlatilag stabilizáló szereppel rendelkezik, és a klímaváltozás hatására a térség egyébként négyszer gyorsabban érzékeli a klímaváltozásnak a negatív hatásait, tehát itt pontosan kifejezni a negatív hatásait. És természetesen az olvadó jég az mind a szárazföldi, mind pedig a tengeri jégtábláknak az olvadását jelzi előre. Itt amitől nagyon kell félni az az, hogy Grönlandnak egy hatalmas területe, gyakorlatilag 80%-a permafrost alapú, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fagyott talaj az, amin a grönlandi őslakosok járkálnak és élnek. Ha ez a permafrost részeg felolvad, akkor nagyon-nagyon sok olyan következménye lesz, amiről mi még nem tudunk. És egy természetesen ez, amit említett, hogy ez a fajta úgymond eltemetett város, ha lehet így fogalmazni, felszínre fog kerülni, ám bár én úgy gondolom, hogy ez azért nem az elkövetkező 10-20 évben fog minket érinteni. Ami viszont minket fog érinteni 10-20 éven belül, hogy az a nagyfokú metán mennyiség, ami mondjuk ebben a fagyott talajban van, vagy az a nagyfokú nyersanyag, ami ki fog olvadni, azzal az emberek és az őslakosok mit fognak kezdeni.
Pap Zsanett Gréta klímapolitikai elemző, az északi sarkvidék geopolitikájával foglalkozó szakértő volt a mai napra kész vendége. Beszélgetésünket felvételről hallották. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra!
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Tasnádi Ádám kollégám jön a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Legyen szép estéjük. A viszonthallásra!